Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Köszöntöm a hallgatókat, dicsértessék a Jézus Krisztus, a szerkesztőt Fodor Endrét hallják. Mai adásunkban készülve az Eukarisztikus Világkongresszusra, Berta Tibor katolikus tábori püspökkel folytatott beszélgetés sorozat utolsó részét hallják. Tibor atya, amikor az oltári szentséget kiszolgáltatod, akkor te látod a hívőkön azt, hogy ezt igaz lelkülettel veszik át, vagy pedig egyfajta szokásból?
Szerintem az emberek, a nagy többsége, aki mondjuk nem jár szentmisére, és nem áldozik, ez a kifejezés, amit mi nagyon rutinosan használunk, hogy vesznek magukhoz, ezt szerintem nem is értik. Tehát, hogy mindjárt beleütközünk itt a kifejezéseknek a problémájába. Tehát az eukarisztia, az oltári szentség, szentáldozás, áldozás, vesszük magunkhoz, tabernákulum, oltár, pap, áldozó pap. Tehát ezek olyan kifejezések szerintem, amelyek a 21. században hát nem sok embert érintenek meg.
Én sokszor úgy látom, hogy egy esemény részének gondolják mindezt, egy szentmise egy felvonásának, sargitok részének, és kevesen gondolják úgy, hogy tulajdonképpen a szentmisének egyik legfontosabb része ez.
Igen, sőt, hát azt is mondhatnám én itt a 25 éves katonalelkészi szolgálatomból, hogy nagyon sokan a szentmisét is egy programnak vagy rendezvénynek gondolják. Mi pedig, akik ebben részt veszünk, mi pedig néha azt gondoljuk, hogy tény is való, hogy van egy bevezető rész, van egy ige liturgia, szentlecke, olvasmány, evangélium, homília, felajánlás, és van a szentáldozási rész, és mindenki részt veszünk, nem veszünk részt. Ott vagyunk, nem vagyunk ott. Kimegyünk, áldozunk, nem áldozunk. Ott valójában, tehát mi is itt a lényeg, hogy egyétek és vegyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem. Ez nem valami fakultáció, és nem valami fakultatív program, tehát hogy azért az értetek és sokakért kiontatik, vagyis hát értetek és a nagy sokaságért, vagyis mindenkiért kiontatik a bűnök bocsánatára, és a test értetek és mindenkiért adatik. Tehát hogy itt... Ilyen valami kiválasztottságról van szó azért. Én azt gondolom, nem belemenve itt most más problematikákba, de hogy Jézus erre mindannyiunkat hív. Mindannyiunkat hív.
Az oltári szentségnek a jelentősége, maga az oltári szentség egy hívő ember, nem egy pap számára, mint amilyen te vagy, mondjuk az én számomra, a hallgatók számára, mit kellene, hogy jelentsen? Milyen tartalmat kellene, hogy hordozzon?
Hadd menjek én vissza egy nagyon régi kifejezésünkhöz. Mi mostanában azt szoktuk mondani, hogy XY pap vagy püspök mutatja be a szentmisét, vagy szentmisét mond, vagy szentmisét tart. Azért régebben ezt úgy mondták, hogy ünnepli a szentmisét. Nem is olyan régen talán, akik régebb óta fiatalok emlékeznek rá. Nem tartunk szentmisét, meg még csak nem is bemutatunk, pedig az egy nagyon szép kifejezés. Ünnepeljük mi ezt a szentmisét. Tehát ünnepeljük valójában Jézus Krisztust. Tehát
belsőkben és külsőkben.
Belsőkben és külsőkben. Ami biztosan néha túlzásokra ragadtat bennünket, akár belsőleg, akár külsőleg. De nem biztos, hogy ezek a túlzások bántóak. Néha lehet, néha az is lehet.
Mit de, tesz az hogy bántod?
Hát, hogy például egy kicsit utalva most nem kapkodva azért, hogy Chicagóba is rendeztek eukarisztikus kongresszus, az olyan amerikai volt annak idején. Tehát nagyon látványos volt, nagyon fölcicomázott volt, tehát hogy kicsit túlzásokba estek. Mint sokan azt mondják, hogy 1938-ban Budapest is az volt, de azt mondják, hogy a chicagói az túlszárnyalt mindent.
Nem egy kirakatba tett valami.
Igen, én azt gondolom, hogy nem az. És talán abból látszik, hogy nem az, hogy talán 16. Benedek pápa nyomán járva, a három kötetes Jézus Krisztusról szóló könyvében azért ebbe egy picit, minthogyha föllebbenteni a fájtlat. Tehát, hogy ott az utolsó vacsorán azért apostolok szerintem ott az én nagyon, nagyon gyenge teológiai meglátásom szerint azért ők nem értették ezt, hogy ott mi történik. Pedig nagyon érdekes az, hogy a János evangéliumban azért ott a kenyér szaporítás után történik valami. A történik egy párbeszéd Jézus a tanítványok, illetve a nép között, és akkor ugye a nép utána megy, hiszen mondja neki, hogy ettetek a kenyérből, és jól laktatok, de vágyakozzatok olyan eledel után, ami megtart benneteket az örök életre. Biztos, hogy ezeket sem értették, és folytatódik itt a párbeszéd közöttük. Van egy érdekes mondat, amire tényleg, tehát hogy fölfigyeltem, hogy atyáink, mondják a zsidók, hogy atyáink mannát ettek a pusztában, és mégis meghaltak. És akkor Jézus azt mondja nekik, hogy az én atyám adja nektek az igazi kenyeret. És itt nagyon fontos ez a szó, hogy adja, hogy most adja nektek ezt az igazi kenyeret. Tehát ott a párbeszédben mondja nekik. A népnek azt mondja, az én atyám most adja nektek ezt a kenyeret, és azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere. Tehát, hogy valójában az eukarisztiának, az oltári szentségének az utolsó vacsorának, Jézus Krisztus testének és vérének a titka valójában már
itt kezdődik
el. Igen.
Sokan pedig úgy gondolják, hogy ott éppen az utolsó vacsorán.
Igen, biztosan, de hogy itt egy nagyon nagy utalás van erre. Egy nagyon nagy utalás van erre is. És hát a zsidók meg is rőkönyödnek, hát a nép megrőkönyödik. Az apostolok is minden bizonnyal. Tehát hogyan ehetjük meg a te testedet? Hogy lehetséges ez? Tehát amit Nikodémus kérdez tőle, hogy hát hogy lehetséges újjászületned, visszamenjek anyám méhébe? És ugyanakkor az eukarisztia, az oltári szentség, Jézus Krisztus testvére valójában ez egy újjászületés, és ez benne az ünnep. És az újjászületés, ahogy egyik középkori nagy teológus mondta, hogy az újjászületés, vagyis a megtérés, ebben is túlzás van, az talán még annál is nagyobb dolog, mint hogy Jézus saját testét és vérét odaadja nekünk.
Felötlött bennem pont a kenyér szaporítás kapcsán, hogy a kenyérnek a jelentősége, és ez most az eukarisztia jelentősége is, mennyiben közösségi és mennyiben egyéni élmény kell, hogy legyen. Állandó dilemmám nálam is, nagyon sok hívő embernél. A közös megéléseit kell ennek, annak van hangsúlya, vagy pedig mindenkinek saját istenhite van, saját viszonyulása van, és azt saját magában kell, hogy megélje.
Talán emlékszel rá egy nagyon régi beszélgetésünkben, talán még valamelyik katonai zarándoklaton említettem ezt, hogy hát nagyon sok templomban ott van az úgynevezett missziós kereszt, az 1900-as éveknek a 20-as, 30-as, 40-es években volt nagy divat, aztán még utána is, hogy a különböző egyházközségek, plébániák meghívtak szónokokat, és akkor több napon keresztül különböző ilyen lelki gyakorlatszerű prédikációk hangzottak el, és akkor fölírták arra a keresztre a dátumot, és nagyon sok templomban ott van, és van egy fölirat rajta, hogy menj meg a lelkedet. Na most hát ez egy Ez egy meglehetősen személyre szabott dolog, hogy mindenkinek a saját lelkét kell megmentenie. Én azt hiszem, hogy nagy dilemma ez a kereszténységben, tehát hogy az egyéni vallásosság, az egyéni hitélet, az egyéni lelki élet, az egyéni lelki élet fejlődésére kell törekednünk, vagy pedig ez közösségben kell megélnünk.
Vagy pedig a közösség révén erősödik a saját.
Vagy pedig a közösség révén erősödik az én sajátságos hitem, az én saját lelki életem. Ez egy nagy dilemma mindig. Tagadhatatlan, tehát hogy azért a kenyérszaporítás, vagy az utolsó vacsora azért az mégiscsak egy közösségbe történt meg. A kenyérszaporítás egy nagy-nagy emberi közösségbe, az utolsó vacsora pedig Jézus és az apostoloknak a közösségével.
Akkor az oltári szentség átvétel is egyrészt magán ügy, idézőjelesen, másrészt pedig egy közösségi élmény, hiszen egy közös akarat mentén, egy közös hit mentén a Jézushoz tartozást mutatja.
Igen, én azt gondolom, hogy amikor azt mondja, hogy vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, akkor azt a 12-nek mondja, és mondja a Péternek, és mondja a Jánosnak, és mondja az Andrásnak, és mondja a Jakabnak, és most is mondja a Károlynak, az Endrének, a Ferencnek, a Benedeknek, a Máriának, a mindannyiunknak mondja egyénileg, és mondja valójában közösségileg is, mint közösségnek. Egy családnak, egy házaspárnak, egy kisebb egyházi közösségnek, egy nagyobb egyházi közösségnek, egy plébánia közösségnek, egy egyperességnek, egy egyházmegyének, egy nemzeti egyháznak, és a világegyháznak. Tehát, hogy mondja nekem, és mondja nekünk. Tehát a szentmiséinknek az ünneplésében az elején ugye azt mondjuk, hogy gyónva mindenható Istennek, és nektek, testvéreim. Tehát a mi vétkeink, a mi gyöngeségeink, a mi bűneink azok, hát most megint olyat fogok mondani, mi biztosan sokan picit meghúzzák a szemüket. Komolyan tényleg azt gondoljuk, hogy mi az Úristent meg tudjuk sérteni. Van egy nagyon szép prefakciónk, amiben például az van benne, hogy Uram, a mi dicsőítésünk nem tesz téged nagyobbá, de a mi javunkra válik. Tehát valójában mi az egyházat sértjük meg a bűneinkkel. És az egyháznak a testén okozunk egyfajta sebet a bűneinkkel. Még akkor is, hogyha azt a legnagyobb titokban, az éjszaka legnagyobb sötétségi alatt teljesen... Tehát, hogy mindig...
Az egyház, vagy az egyház kapcsán a hit.
Igen, tehát az egyház, az egyház tagjait, az egyháznak a hitét, tehát mindig megsértjük valamivel a bűnnel, még akkor is, hogyha az közvetlenül esetleg nem sejlik föl. De azzal, hogy én hazugságot mondok, például, azzal én megsértek egy másik embert. Tehát, hogyha én pletykálkodom más emberről, akkor én megsértek egy másik embert. És ezzel megsértem az egyházat, megsértem az egyháznak a közösségét, megsértem az egyháznak a testét valójában.
Ennek a gondolatnak a kapcsán akkor egy megerősítés az oltári szentségnek a felvétele.
Én azt gondolom, hogy mindenképpen a gyógyítás benne van. Biztosan benne van.
Feloldozás mennyire van jelen? Egy újabb fogalom, ez ilyen feloldozás, de ezen a ponton be kell, hogy vessem ezt a szót.
Tehát, hogyha azt vesszük, hogy ha a bűnbocsánat vagy a bűnbánat szentségére utalunk, akkor biztosan így nem. De ugyanakkor mégiscsak ott van a gyógyításban benne van egyfajta szabadítás, a gyógyításban benne van egyfajta sebbekötözés, a gyógyításban benne van egyfajta feloldás.
Előrelépés.
Igen, egyfajta előrelépés. Tehát, hogy az éhség, amikor megesszük a kenyeret, a rendes mindennapi fizikai kenyeret, az éhségünknek a gyógyítása az étkezés, nem? Hiszen utána egyfajta jó érzés van bennünk, hogy tudunk utána tovább. Azt szoktam mondani, hogy a mai világban, hogy valójában nagyon sok ember éhezik úgy rendesen. Mi mondjuk abban a helyzetben vagyunk, vagy nagyon sokan abban a helyzetben vannak a világon, hogy nem ismerik az igazi egészséget. Azt ismerik, hogy hát nem ettem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 órája, de azt az egészséget nagyon kevesen ismerik a, mondjuk a nyugati világban, fogalmazunk így, ami annyit jelent, hogy nem ettem egy napja, vagy kettő, vagy talán több. Mint ahogy mi nem ismerjük az igazi sötétséget sem. Meg nem ismerjük az igazi csöndöt sem. Tehát, hogy a mai világban egy lakásban nincsen igazi sötétség, egy mai lakásban nincsen igazi csönd. Nagyon sok mindent nem ismerünk. És amikor az éjség, az a szinte már fájdalmas éjség meg van gyógyítva, azért talán rá kéne jönni erre a nagy titokra is. És talán akkor rájönnénk vagy jobban látnánk az eukarisztiának a titkát, mert sokat beszélünk erről, hogy ez egy misztérium, tény és való. De ugyanakkor pedig mégiscsak itt arról van szó, hogy Jézus enni ad nekünk. Tudom, hogy ez nagyon profán szó erre, mert sokkal szebb az, hogy szent áldozáshoz járulunk, értem. De valójában ő mégiscsak enni ad nekünk. Sőt, ezt az enni ad nekünket olybá fejleszti, hogy odaadja saját magát. Hát valójában nem a mi dolgunk odaadni saját magunkat másoknak. Szép lassan, darabokban, időtartamban a feleségnek, a férjnek odaáldozni az életét egymásért, a gyerekeikért, a gyerekeknek, a szüleikért. És folytathatnám a sort, tehát, hogy valójában nem odaadjuk magunkat igazából mi is, vagy oda kellene, hogy adjuk magunkat egymásért, az embertársainkért, a családunkért, a barátainkért, a rokonainkért, aztán sorolhatnám a munkatársainkért, ez már nehezebb vizekre evezünk minden bizonnyal, meg a főnökeinkért, meg a beosztottakért, meg egy közösségért, egy faluért, egy egyházközségért, egy városért, egy országért. Most mondhatnénk nagy szavakat, de hát azért...
Most választottál az első, még a 10-zel ezelőtti kérdésre, amit azzal kezdtünk itt, ugye, hogy hogyan kellene viszonyulni ennek a magunkhoz vételéhez.
Én azt gondolom, hogy amikor oda megyek áldozni, amikor Jézus testét magamhoz veszem, amikor ő táplál engem, akkor valójában ott egy nagy-nagy, egy újjászületés kezdete minden egyes áldozás, minden egyes oltári szentségvétel, minden egyes eukarisztiával való találkozás, minden egyes, fogalmazzam így, hogy szentségi étkezés.
És kétszer nem ugyanaz, és kétszer ugyanaz.
Igen, 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 mert hogy lehet, hogy az egyik évközi vasárnapon ez így történik, a húsvét harmadik vasárnapján pedig így fog történni, vagy egy hétköznapi szentmisén, vagy karácsonykor másképp, és húsvétkor másképp, hiszen én is más vagyok karácsonykor, és más vagyok pünköskor, vagy úrnapján, vagy egy teljesen egyszerű szeptemberi hétköznapon. Tehát, hogy ez mindig más, hiszen én is más vagyok. És milyen érdekes az, hogy ő pedig szinte mindig ugyanaz. Ő mindig ugyanaz marad, és ugyanazt adja nekünk, ugyanabban a kenyérben van ott. Mindig ugyanazzal a föltámadott jelenlétével, ami nekem egy nagyon nagy bátorítást kellene, hogy adjon. Hogy amikor én ehhez a szentségi étkezéshez, ez a szent áldozáshoz oda megyek, oda járulok, amikor Jézus Krisztus testét, vérét magamhoz veszem, akkor ez nem pusztán egy rítus, nem pusztán egy liturgia, hanem egyrészt annak a közösségnek egy nagy-nagy ünneplése az egész szent misében, és ugyanakkor nekem...
Ahova tartozom,
vagy ahova járok, vagy ahol vagyok. Illetve nekem saját magamnak egyfajta szabadulás, egyfajta előrelépés, egyfajta fejlődés, egyfajta... Igen, mondhatnám azt, hogy újjászületés.
Értelek.
Érezve azt is, hogy bármennyire is idézőjelben bűntelenül, meggyónva a bűnbánat szentségével oda járulva megyek oda, akkor is tudom, hogy én akkor is bűnös vagyok.
Ha valaki közületek bölcsességben szenved hiányt, Kérje Istentől, aki szívesen ad mindenkinek, anélkül, hogy a szemére vetni, és meg is kapja, csak hittel kérje, egy csöppet sem kételkedve. Mert aki kételkedik, hasonlít a tenger hullámaihoz, amelyeket felkorbácsol és ide-oda vet a szél. Az ilyen ember ne higgye, hogy bármit is kap az Úrtól, hiszen a lelkében megosztott ember nem tart ki semmiben sem.
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Mária Rádió.
Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
Szeptember 6-a.